Kedves hallgatóink, következő műsorunkban dr. Ferenczi Tamás biostatikussal Molnár Péter beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm a hallgatókat! Egy pár gondolatot szeretnék megosztani önökkel. Hazánkban nagyon sokan félnek a koronavírus elleni védőoltásoktól, és nem oltakoznak, pedig az oltás életet menthet. Nagyon sokat jelentene a vírus elleni védelem szempontjából, ha az országban minél nagyobb számban belennének oltva az emberek. Sokan mostanában az oltások után ellenanyagteszteket csináltatnak saját költségükön, ettől várva, hogy megbizonyosodjanak, hogy az adott oltás megfelelő védettséget nyújt-e számukra. Felhívtuk a Mária Rádió telefonvonalán Ferenczi Tamás biostatisztikust. Köszöntöm a Mária Rádió hallgatói nevében.
Üdvözlöm, jó napot kívánok!
Engedje meg, hogy egy pár kérdést feltegyek önnek. Mit jelent az a foglalkozás, hogy biostatisztikus?
Hát igen, ez a kérdés, ez gyakran fölmerül. Azt tudni kell, hogy az orvostudományban a legkülönfélébb területeken, én magam is egyébként alapjáraton nem fertőző betegségekkel, meg nem védőoltásokkal foglalkozom. Eredetileg dolgoztam nagyon sokat gyermekkori cukorbetegséggel, autoimmunbetegségekkel, később elég sokat dolgoztam kardiológiai, csecsemőkardiológiai témákon, infarktussal, tehát láthatja a felsorolás, hogy a legkülönfélébb területekről van szó, amiben látszólag sok közös nincsen, de egy dolog mégis van, közös pont, az, hogy keletkeznek adatok. Számok, információk, olyanok, amiket szabad szemmel nem lehet átlátni. És a orvosilag fontos kérdéseket nem lehet ránézésre megválaszolni. Vagy azért, mert olyan az információk mennyisége, vagy azért, mert módszertani csapdák vannak, amikben félrevihet minket a ránézésre történő válaszolás. És szükség van valamilyen matematikailag megalapozott módszerre, hogy megválaszoljuk azokat az orvosok nagyon fontos kérdéseket, hogy mondjuk mi a rizikófaktora annak, hogy valaki cukorbeteg lesz-e, mi a rizikófaktora annak, hogy egy infarktus halálos kimenetelű lesz-e, van-e eltérés férfiak és nők között bizonyos betegségek, és hosszasan lehetne sorolni a kérdéseket, amik nagyon fontosak, orvosilag kellene tudni rá válaszolni, de hogy az előbb is mondtam, kell valamilyen matematikailag megalapozott módszer, hogy ezt a nyers számokból ezeket a következtetéseket levonjuk, és helyesen levonjuk. És erre szolgál a biostatisztika. És hát ez persze megjelenik a járványok, meg a védőoltások kiértékelése kapcsán ugyanúgy milliónyi helyen.
Mi a véleménye a jelenlegi COVID ellenes oltásokról, és mit gondol a mostanában nagyon divatos ellenanyag tesztekről, mennyire mérvadóak, hogyan kell értelmezni?
Hú, hát ez egy, igen, nagyon jó volt ez a megfogalmazás, hogy mostanában divatos. Ugye ez egy ilyen nagy népi sport lett most az ellenanyag szint méregetés. Hát erre a kérdésre nehéz röviden válaszolni, de megpróbálom fölvázolni itt a főbb kérdéseket vagy problémákat. Ha megengedi, akkor egy lépést tennék hátra, és egy picit távolabbról kezdek. Az emberi immunrendszer az egy hihetetlenül összetett valami. Éppen ezért az egy nagyon nagy leegyszerűsítés, amit most mondani fogok, de mind a mai napig egyébként egy használatos leegyszerűsítés, ami azt mondja, hogy az immunitásunkat szétosztja két lábra, vagy két részre. Úgy szokták latinos néven őket hívni, hogy humorális és celluláris immunitás. Ez valójában nem két elkülönülő rész, hanem millió helyen átfednek, összefüggnek, tehát ez egy nagyon nagy leegyszerűsítés, de azért jól érthetővé teszi a dolgokat. A humorális az onnan kapta a nevét, hogy ez a különböző testnedvekben, mondjuk a vérben oldott ilyen nagy molekulák, például fehérjék révén hat és működik. Ezek közül is a legfontosabbak, van más is, de a történetünk szempontjában a legfontosabbak, azok az ellenanyagok vagy antitestek. Ez az egyik, ami érdekes, most csak a pontosat megemlítve, a másik a celluláris, vagy magyar néven sejtes immunitás, meg onnan kapta a nevét, hogy az ő általa használt eszközök, amivel eléri az immunrendszer a célját, ez a különböző sejtek. Szó szerint van belőle nagyon sokféle, de ez megkülönbözteti a kettőt egymástól. Ha az ember immunis egy betegségre, akár azért, mert átesett rajta, akár azért, mert kapott oltást ellene, akkor ez az immunitás megjelenhet a két térfél, valamelyikén vagy akár mindkettőn. Ezért fontos az, ez egy nagyon régi dolog, tehát ez nem a mostani koronavírus elleni oltásoknál kezdődő történet, hogy hogyan tudjuk lemérni számszerűen azt, hogy ez az immunitásunk ez fennáll-e. És akkor az előbbi felosztás miatt ezt szét szoktuk két részre osztani, hogyan tudjuk lemérni azt, hogy a humorális immunitásunk fennáll-e, és hogyan tudjuk lemérni a celluláris vagy sejtes immunitásunk fennáll. Az előbbi az egyszerű. Ezek az antitestek, ezek nagyon könnyen kimérhetőek a mai technika mellett. Vért kell venni az emberből, és meghatározni bizonyos dolognak a koncentrációját, ezt szerológiának szokták hívni. Erre van jól bevált, jól működő, kiforrott módszer. Nagyon egyszerűen, sok helyen elérhetően, tehát különösebb laboratóriumi komplikációk nélkül olcsón megvalósít, ez egy nagyon rutinszerű dolog. A sejtes immunitás, hogy az mennyire van jelen egy bizonyos kórokozóval szemben, annak a mérése az egy sokkal komplexebb dolog. Van rá módszer, de jóval összetettebbek, inkább azt mondom, hogy kutatási célra használják, és nem annyira rutinszerűen, komplikáltabb, drágább, macerásabb, jóval technológiai igény, és ez egy sokkal bonyolultabb dolog. A legtöbb korábbi fertőző betegségnél szerencsés helyzetben volt, mert a sok évnyi, évtizednyi tapasztalat meg kutatási eredmény alapján elég pontosan tudtuk, hogy az antitestek koncentrációja, ami ugye a humorális része az immunitásunknak, az önmagában mennyire jól jellemzi a védettség. Ja, azért mondtam, hogy kényelmes helyzet, mert az előbb mondtam, hogy ezt könnyen le tudjuk mérni, hát ebből az egyszerűen elvégezhető mérésből is elég nagy biztonsággal tudtunk következtetni arra, hogy mennyire védett valaki egy betegséggel. Ez a szerológia rutinszerű dolog, az ember elmehet és kanyaró ellen, vagy mitémi ellen megcsinálhatja, és nagy biztonsággal meg lehet mondani, hogy védett ellen. Na most, az a probléma, most akkor rátérve már a konkrét kérdésre, hogy a mostani koronavírus esetében nem tudjuk. Az érthető is, nem telt el egyszerűen elég idő, hogy ebben kellő tapasztalat legyen. Le tudjuk mérni ezeket az antitesteket. Azzal nincsen probléma, ezeket a teszteket nagyon hamar kifejlesztették, széleskörűen elérhető. Megjegyzem, már itt is van bizonytalanság, hogy mi elleni antitestről beszélünk, nem egyértelmű, hogy melyik az, ami inkább jellemzi a védettséget, melyik az, ami kevésbé, tehát itt is van már egy kis bizonytalanság, de minden esetre lemérhet. De nem tudjuk, és ez itt egy nagy probléma, nem tudjuk, hogy ezen antitestek koncentrációja között, ami mondom, könnyen meghatározható, és a védettség között, ami viszont az igazi kérdés lenne, pontosan mi az összefüggés. Nem tudjuk biztosan, hogy mi az a minimális szint, ami védettséget jelent, és pláne nem tudjuk, hogy milyen összefüggés van a kettő számszerű értéke között. Tehát óva intenék attól mindenkit, attól aztán végképp, hogy a szomszédomnak 200, nekem meg 20, akkor az azt jelenti, hogy ő 10-szer védette. Tehát ilyeneket nem tudunk, sőt, még az is problémás, hogy pontosan mi az a szint, amit lehet azt lehetne mondani, hogy védett magalány, és mi az, ami alap meg nem az. Na most, ez az egyik kérdőjel, de ez talán még csak azt mondja, hogy a problémának a kisebbik fele. Ugye a nagyobbik fele, és akkor most már tényleg a kérdés velejére elérve, az az, hogy ugye elindult az a problémakör, nem tudom, hogy mondjam, a kérdéskör, hogy emberek elmentek erre a vizsgálatra, és azt tapasztalták, hogy negatívak. Ezen, mondom, homályos küszöb alatt vannak, vagy ami viszont egyértelmű helyzet, láttunk ilyeneket, hogy nem volt egyáltalán kimutatható antitestjük, annak ellenére, hogy kaptak oltást. Informális hírekből úgy tűnik, hogy ez főleg a kínai, a Sinopharm vakcina után fordult el. És akkor jön a kérdés, hogy ez azt jelenti, hogy akkor én védtelen vagyok-e, ha mondjuk elmentem a laborba, és nulla lett az antitestem, mert mondom, sajnos a kínainál még a szó szerint nulla sem olyan ritkaság. Ez se ilyen egyszerű kérdés, mert ugye ott van a sejtes immunitás, elméletileg előfordulhat, hogy valakinek nincs antitestje, de mégis véde. Ez egy létező lehetőség, és ugye itt viszont belefutunk abba, hogy ezt meg nem lehet olyan könnyen lemérni, mert ezt csak bonyolult technikával lehet vizsgálni. Az az immunológiai spekuláció, talán, ha őszinte, akkor ennekor ezt a szót használom, a korábbi oltásokból nyert tapasztalat alapján, hogy az a technológia, amit a kínai oltás használ, tehát a teljes elölt kórokozó, ilyen alumínium sókkal, úgy tudom, hogy adjuválva, ami segíti az immunválasz kifejlődését, a korábbi tapasztalatok szerint ez a technológia nem, vagy nem annyira vált ki sejtes immunitást. Tehát a várakozás, de mondom, ez inkább egy ilyen immunológiai spekuláció, nem egy megerősített tény, az az, hogy a kínai oltásnál kevésbé várható a sejtes immunitás kialakulása, és inkább az immunrendszerünknek a humorális oldalát mozgatja meg, ha most használhatom ezt a szót. Az én egyéni véleményem a kérdésben, most ennyit mondjuk az immunológiai részéről a dolognak, az én egyéni véleményem a kérdésben az az, hogy alapvetően itt nem arra lenne szükség, hogy egyes emberek elrohangásszanak a laborba, különböző laborokba, ugye tegyük hozzá azt is, hogy a különböző laborok teljesen összehasonlíthatatlanak lehetnek egymással a mérés eredmények, elrohangásszanak laborokba, és utána internetes fórumokon megosztják egymással, hogy ki most akkor hány meg mennyi. Én azt gondolom, hogy helyette egy szisztematikus, államilag szervezett, államilag finanszírozott, transzparens vizsgálatot kellene csinálni. Transzparens alatt értem azt, hogy közölni kéne a protokoll, tehát kit fogunk lemérni, hogy, mivel, mikor, hány ember, és utána, amint eredmény van, azt nyilvánosságra hozni, hogy legyen egy szisztematikus, tudományos eredményünk arra vonatkozólag, hogy mi az ellennagyag szintek, hogyan alakulnak az egyes oltások után. Ez a kérdés egyik fele. A kérdés másik fele az az, hogy Isten igazából nem ez a kérdés. Senkit nem az érdekel igazából, hogy nekem mitté milyen antitestjeim, meg milyen T-sejtjeim, meg nem tudom, mik hogy kóvályognak bennem. Hát az érdekel, hogy védett vagyok-e. Azt kéne lemérni, hogy mi a tényleges, úgy tudom, a klinikai védettség, tehát az oltás után kevésbé betegedek-e meg, és mennyivel kevésbé betegedek meg. Erre vonatkozólag történt egy hazai adatközlés, valószínűleg mindenki által jól ismert kis táblázat, ami egységes szakmai felháborodást váltott ki, mert abban a formában több kárt okozott, mint hasznot hajtott. De annyiban azért érdekes az adatközlés, hogy bár ugyanez a forma rossz volt, sőt mondom, valószínűleg többet ártott, mint használt, de azt megmutatja, hogy a lehetőség meg lenne, és egy rendesen szervezett vizsgálattal, ami kiküszöböli azokat a hibákat, mint ebben az adatközlésben volt, meg lehetne nézni a klinikai védettséget az egyes oltások után, klinikai, tehát a megbetegedéssel, kórházba kerüléssel, halálozással szemben, és nem kéne semmilyen antitestet, meg T-sejtet, meg semmilyen. Ja, persze ennek az a baj, hogy nem ad egyedi információt. Lehet, hogy kijön az, hogy mondjuk 90%, de én nem fogom tudni, hogy én most a 10-ben vagy a 90-ben tartozok, érti? Tehát konkrét emberre vonatkozó információ miatt érdekes lehetne ekkor is az antitest mérés, de legalább egy társadalmi szintű adatunk lenne arra, hogy az egyes oltások milyen védettséget adnak. Személy szerint azt tartanám rettenetesen üdvösnek és fontosnak, hogy egy ilyen vizsgálat is készüljön korrekt metodikával. Ugye a táblázat után a szakma egységesen, amennyire látom, állt ki, hogy ez hiba, és ez egy teljesen vállalhatatlan eredményközlés volt, de meg kéne csinálni, meg kéne csinálni rendesen. És még egy utolsó mondatot, ha megenged. Alapvetően azért mondom ezeket a dolgokat, amit mondtam, ez én személyes véleményem szerint, hogy ezekre a vizsgálatokra és eredményközlésekre szükség lenne, tehát hogy nem csak a tudományos szempontból. Azért kellene ezeket a vizsgálatokat megcsinálni, és transzparensen megcsinálni, és nyilvánosságra hozni az eredményét, hogy az emberek bizalma meglegyen ezekben a védőoltásokban. Ez személy szerint legalább olyan fontosnak gondolom, mint a szűkebb értelemben tudomány szempontjait.
Mit gondol az indiai mutáns vírusról? Ön szerint mi várható?
Képlékeny a helyzet. Ugye ez egy folyamatosan változó információbázis, tehát a tudásunk ezekről a például variánsokról, ez nem hogy hónapról hónapra, hanem inkább hétről hétre, de néhol nem is akkora költői tudás, a napról napra bővül. Ezért fontos azt hozzátenem, hogy a jelenlegi tudásunk alapján, de sajnos úgy néz ki, hogy fertőzőképesebb, még a britnek nevezett variánsnál is. Ami nem jó hír a terjedés szempontjából, nem jó hír abból a szempontból, hogy mennyi védetre van szükségünk ahhoz, hogy ez a sokat emlegetett közösségi immunitás működjön, mert minél fertőzőképesebb a kórokozó, annál magasabban van ez a küszöb, amire szükségünk van. Tehát ilyen szempontból sem jó hír, meg hát egyáltalán az egészségügyi ellátórendszer terhelése, de a súlyos kimenetek, halálozások száma szempontjából sem jó hír a nagyobb fertőzőképesség. Most egyelőre az látszik Magyarországon, hogy ez a rendkívül jó helyzet, ami kialakult, ez valószínűsíthetően következménye az átoltottságnak, illetve ez nem kérdés, de következménye szezonális tényezőknek is. Úgy tűnik, ez most már elég egyértelmű, hogy magyarországi viszonyok között nyáron most itt le lehetne bontogatni, hogy mi miatt, mert itt nagyon sok minden van benne, a jár meg a tér eltér, a napsugárzástól, az UV-n keresztül, a hőmérsékletig, a páratartalomig, hogy szellőztetünk-e otthon, hogy mennyi időt töltünk kint a zárt téren kívül, tehát nagyon sok tényező van, de úgy tűnik, hogy a fertőző képesség az nyáron alacsonyabb. Valószínűleg ez is egy fontos tényező abban, hogy miért alakult ki ez a helyzet. Az indiai variánst nem tudjuk pontosan megmondani, mert a jelenlétét azt ismerjük, elcsípték sajnos Magyarországon is, de az elterjedtségét azt nem tudjuk. Tudjuk, hogy az indiai variáns jelen van, de nem tudjuk megmondani, hogy mekkora arányban. A kilátás az az, hogy inkább, mondom, nem szeretek ebben a témában kategorikus kijelentéseket tenni, de a kilátás az, hogy inkább őszre várható, hogy visszarontsa a helyzetet, amikor a szezonális tényezők is ellenünk fordulnak. Ezt hangsúlyozom, hogy ez nem egy kőbevésett dolog. A nagy fertőző képesség az adott esetben elronthatja ezt, és nyáron is okozhatja azt, hogy megugorjon, ha kellően nagy a fertőző képesség, hogy ez ellensúlyozza a szezonális tényezők jótékony hatását. De fordítva, az is előfordulhat, például, ha az oltottsággal nagyon jól haladunk, és az oltások hatásossága jónak bizonyul a variáns ellen, ugye ez egy külön kérdés, akkor elképzelhető, hogy mire őszre a szezonális tényezők ellenünk fordulnának, addigra az oltottság megjelent annyi plusz, hogy megvédjen, és akkor sem lesz érdemi baj. Tehát ezért mondtam, hogy nem merek kategorikus kijelentéseket tenni, de a várakozás az leginkább ebben a pillanatban.
Köszönöm a beszélgetést, és elköszön öntől és a kedves hallgatóktól, Molnár Péter. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Köszönöm szépen én is, viszonthallásra!
Az előzőekben dr. Ferenczi Tamás biostatikussal Molnár Péter beszélgetett. Köszönjük a figyelmet!
Mária Rádió. Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.